De hogy addig is ne maradjanak le a résztvevők, ezért a telefonomra veszem, ami sokkal gyengébb szintű, de nem baj, ez van. Tehát, az áll most a tematikában, hogy szervusz, hogy ma a zenéről tanulunk, és nem pedig a gyümölcsökről, ahogy vártátok volna ezt, hogy a Tubisvát kapcsán, de mégis van némi összefüggés, azt gondolom, a Tubisvát és a zene között. Erre majd menet közben rá fogunk jönni, hogy mi. Én még nem jöttem rá. Szia! Tehát a zene. Ugye, erről mindig az jut nekem az eszembe, hogy a egyetemen van nálunk a professzor, a főnök, vagy a, aki így vannak ilyen érdekes gondolatai néha, és akkor mondja, hogy zsidó vagyok, hogy egy kántornak tanulok, hogy őt ez mindig érdekelte, mármint, hogy nem érdekelte, hanem hogy hülyeségnek tartotta, csak ezt ilyen tapintatosan fogalmazzák, hogy ez hogy létezik, hogy ők most akkor imádkoznak, vagy énekelnek. Hogy ő maga nem hisz semmiben, amennyire tudom, de hogy mint kultúrantropológiai fenomenonként egy érdekes dolog, hogy ez hogy lehet, hogy akkor most akkor, tehát az imádkozás az nem azt jelenteni, hogy beszélsz az Istenhez, és ez egy ilyen diszkrét dolog. És azt hogy lehet úgy csinálni, hogy közben áriázol. Tehát, hogy ez így valahogy stíre, valahogy ellentmondás a kettő között, és ugye engem sokkolt, hogy így ilyen kérdés. Egyébként, hogy nem erről volt szó, hanem valami egyetemi kutatási dologban megbeszélést tartottunk, és közben így spontán jelleggel bedobta ezt a kérdést.
Szerintem a kettő nem zár.
Hogy?
Hát, hogy az örökkévaló
Az örökkévaló szereti a zenét. Szép.
És az ember akkor a lelkével szó, vagy nem tudom.
Aha, na ez már érdekesebb.
Igen, de mondjuk én csak a kettőt. Úgy. Nem?
Igen, tehát?
Hát nem.
Hát,
hogy ja, lehet, hogy én neki, de mi van, és igen, és ha a kántor neki, akkor abból mi következik? Ha a kántor énekli. Hogy csak akkor a kántornak van vallásos élménye.
Vagy nem épp ellenkezek, vagy neki nincs, többiek
el tudom, hogy nem tudom, nem tudom, hát az úgy kell csinálni, igen.
Igen, ezt hallottam egy kántortól, ez nagyon megragadt bennem egyébként, a kántor, akitől hallottam most, direkt nem fogom megemlíteni a nevét, mert nagyon nagy hülyeségeket szokott általában mondani, nagyon nagy meggyőződéssel. De biztos nem ismeritek meg, biztos nem is. Mindegy. De ez az egy, amit mondott, ez szellemes volt. Hogy mint a kántor művészet, mint olyan egy kicsit megosztó téma, hogy van, aki nagyon szereti, van, aki nagyon nem, de ez az egy dolog, hogy azt mondta, hogy ő mint kántor azt tapasztalja, hogy az emberek nagyon szeretik a közösségi éneklést. De nem értenek egy érdekes dolgot. De ha egy picit csendben maradnának, és hallgatnák a kántort, hogy mit énekel, akkor esetleg valamit úgy befogadhatnának, valami élményt, valami inspirációt. Nem énekelnének. Ezen úgy elgondolkoztam, ez makes sense, ebben van valami.
Az embernek sokszor így beszélni, amire nincs kedve viszont énekelni általában.
Hát ez szerintem pont egy elég szubjektív dolog. Tehát ez tipikusan olyan szerintem, hogy ki mit szeret. Szervusz, jaj, de nagyon örülünk nekünk, hogy látunk. Sőt, azt szokták ilyenkor, hogy áldott örökkévaló, aki feltámasztja a halottakat. Nem, ez most ilyen hangzik, de tényleg ezt szokták mondani. Ha valakit régen láttak, ezt szokták mondani. De örülünk, hogy látunk.
Nem feltétlenül közösségre mondhatom a közösségben, mert ugye van, aki szégyellős, pláne ugye férfiak nem hallgatják, nők hangját.
Hát igen.
De úgy magában, amikor senki nem hallja magát.
Nők egymás közé, igen, ezt most hallottam, hogy ez a női zenekara. Néztétek a Facebookon. Női zsidó zenekar, csak nőknek játszanak. Csak nőknek játszanak. Úgyhogy becsületes, jó fiú voltam, nem kattintottam rá, nem hallgattam bele. Igen.
És egyébként te mit válaszoltál a
professzor? Semmit. Sokkolva ültem és hallgattam ezt a ellenem intézett merényletét. Igen. De nem. Ezt azért mondta, hogy elgondolkodtasson, és elérte a célját, mert elgondolkodtam. Szóval most azt mondja ugye a főpohárnok, a fáraónak, hogy a bűneimet említem, máma. És én is a bűneimet említem, máma, hogy azok az emberek, akikkel általában nem értek egyet, de bizonyos esetben még azok voltak a professzor úrnak, meg ennek a kántornak, aki ezeket te. Ezek olyan dolgok voltak, amiket mondtak, ilyen szellemes dolgok.
Hát ilyen nagyobb.
És egyébként ez is kicsit kapcsolódik, amit én mondom, a zene, hogy ugye a zenében is ez egy kérdés. Hogy mi a helyzet, mit énekeltünk, milyen zenét énekeltünk. Hogy lehet-e az, hogy valaki alapjáraton nem egy jó ember, vagy nem vallásos ember, mindkettő külön kérdés. Vagy nem jó ember, vagy nem vallásos ember, vagy mindkettő. És ír egy zenét. Vagy egy vallásos dalt, vagy valamit, vagy egy nem vallásos dalt. És azt énekeljük egy vallásos dalra. Hogy ezt lehet-e? Hogy egy, mondjuk itt olyan emberekről beszélek, alapvetően nem értek velük egyet, de egyszer mondtak egy jót. Vagy alapvetően azt gondolom róluk, hogy buták, vagy rosszak, vagy ilyesmi, de időnként mégiscsak jól mondják. És itt is egy zenénél is lehet kérdezni, hogy egy rossz embernek is lehet jó pillanata. Kábítószerezik, drogozik, többféle hölgyel együtt folytat kapcsolatot, de adott pillanatban valami megérinti, és ír egy szép dal. Aztán másnap arra ének mindenki a Lőhódajlit. Mondjuk, ezzel mi a helyzet?
Hogy
a Lolesmá. Aha, igen. Mi tokse Lolesmá, Balesmá.
Igen.
Hogy kezdetben nem szándékkal, erre mindig mondják, hogy ez arra vonatkozik, hogy kezdetben valaki nem jó szándékkal csinál valamit, aztán már megjön a jó szándék. Például van egy, mondjuk egy zsidó szervezet, ami ösztöndíjat ad a tanulóinak, hogy részt vegyen a tanulásain, és valaki esetleg azt mondja, hogy egy kis pénz jól jönne, de aztán azt mondja, hogy nem is olyan rossz ez, amit hallítta. Zsidóságról, és akkor elkezdi érdekelni a zsidóság őt. Ez amit mondott a Mihaela, hogy mitok se lolisma, balisma, hogy ez később megjöhet. Ez igaz, de ezt mondják, hogy ez úgy, hogy ha már van valami, ha kettő dolog van párhuzamban, van egy, akarok pénzt keresni, nagyon, és mi a zsidóság, egy kicsit úgy érdekel. Akkor az azt csinálja, hogy a kicsit úgy föl lehet növeszteni. De ha nem volt az a kicsi egyáltalán, olyan nincsen. Ha egy kicsit sem érdekli valakit a zsidóság, és csak azért jön tényleg pénzért tanulni, az valószínű nem fogja utána érdekelni a zsidóság, hiszen az eredeti célja jától nem tér el. Ez talán logikus, nem? Hogy az eredeti célja mellett egy másik cél is, hogy ja, tényleg a zsidóságot is akartam tanulni, és itt azt is tudom tanulni, ez érdekes. De ha eleve nem akart tanulni, akkor valahogy, hogy fölébredjen benne, amikor közben rá van állva teljesen egy másik célra, az nem olyan valószínű. Jó, nem akarok nagyon elkalandozni, majd akarok erről is beszélni. Most hol tartottam a legelején? Hogy ja igen, ez a felvetés volt ezzel a kántor éneklés, hogy lehet énekelni, és erre mondott a Mihaela valamit, amit elfelejtettünk kifejteni, a lélekből. Így van. Hogy ez esetleg vagy kifejezi érzelmeket, amik már megvan valami érzelem, és azt az érzelmet meg lehet jeleníteni zenés formában. Vagy fordítva, az érzelmet is lehet dallal kisajtolni magából az embernek. Vidám dallal megvigasztalja magát. Ilyesmi. Hát a zene ez segíthet érzelmeket. Alapvetően az ima az micsoda. Ezt, ha nem mondtam el eddig százszor, akkor szóljatok rám, hogy ha imatanulást csinálunk, akkor el kell mondani, hogy mi az, hogy ima. Bölcseink definíciója szerint. Áhódás ebben év. Szívbeli szolgálat. Remélem, hogy már mindjárt hallottátok milliószor. És akkor megbocsátjátok nekem, hogy nem mondtam el én is milliószor. Tehát, hogyha az ima az a szívbeli szolgálat, és az ének, illetve a zene, az a szívet meg tudja mozdítani, akkor igenis eléggé erősen, masszívan. Szükség van a zenére az imában. Ez egy jó válasz. Köszönjük. Más egyéb válaszötlet van? Ezzel most pont nem gondolkoztam, csak így megláttam a címet, és akkor ő leszembe jutott. Ez a kérdés, úgyhogy nekem nincs válaszom, úgyhogy mondhatok nyugodtan. Csak jó, nincs rossz válasz. Hát mondjuk vannak azért ilyen dolgok. Mondjuk mondok egy pár dolgot a hagyományból. Ugye ki volt egy nagy zeneművész a zsidóságban? Első számú időben és a legkorábban élt és legnagyobb hatású Dávid király. Köszönjük. Nem rá gondoltál, akkor mondjál mást.
Nem, zeneművészként rá lehet csak gondolni. Én arra gondoltam, hogy van egy bizonyos költemény, amit, de hát, hogy ez nem énekes volt, mert oké, semmi, nem mondtam.
Nem, pedig kíváncsi vagyok, de ha nem akarod, vissza, akkor szépen. Jó, oké. Nem kötelező. Tehát, igen, tehát a Dávid király. Dávid király óriási egy példa arra. Ugye, tudjátok, hogy mit kért a Dávid király? Ugye azt tudjuk, hogy a Dávid király 150 zsoltárt komponált, nem tudom, összeállította, nem mindet ő írta, de egy 150 zsoltárból álló kis összeállítást szerkesztett nekünk. Zsidóknak, hogy tudjanak mit imádkozni. És azt már mondtam, ugye, hogy minden alkalomra van zsoltár, és vannak táblázatok is, igen, ezeket tudjátok. Amit nem tudtok talán, vagy kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy tudjátok, hogy mit kért Dávid király, mikor ezt írta? Örökkévalótól kért egy dolgot, hogy ez a zsoltár, ezek, mi legyen ezeknek a sorsa? Ezzel kapcsolatosan volt egy kérése neki. A Talmud csak annyit rögzít, hogy kérte. Azt, hogy aztán örökkévalóra mit válaszolt, az már nincs rögzítve. Azt kérte, hogy számítson úgy, amikor emberek majd az ő zsoltárait majd mondják, mintha Tóra tanulás lenne. Ezt kérte a Dávid, ez a kérés, ez rögzítve van a tanulás. És most ez manapság, ez egy kérdés, ez egy halakikus örülmények, hogy szafék, hogy nincsen ez eldöntve, hogy most akkor ez számít-e annak, vagy sem. Minden esetre figyelemre méltó, hogy a Dávid királynak volt egy ilyen ambíciója. Ez számítson Tóra tanulásnak. Végül is számíthat. Mi a véleményetek erről? Megszavazzuk a Dávid királynak, vagy sem? Vagy van-e pro-kontra érveitek ezzel kapcsolatban, hogy mennyi köze van hozzá?
Megszavazom.
Miért? Lehet érzelemmel is, de lehet érvekkel is.
Azért, mert az ember ezekkel a szövegekkel foglalkozik közben, és ezek a szövegek, hogy a többi szöveg is, mert ilyen értelme persze a Tóra tanulásnak az
egzakt
határai definícióját is tologathatjuk.
Aha, hogy bármilyen vallási témájú intellektuális szövegtanulás?
Szóval ez egy kicsit az szövegtanulás, aminek a során valószínűsítem, hogy újabb és újabb lehetséges értelmezés.
Ez egy alkérdés, amit most csináltál. Most én mondtam egy kérdést, és most te mondtál hozzá még egy kérdést. Most már van két kérdésünk, nem baj. Na, azt a kérdést tette hozzá János, hogy most ha a zsoltárok könyvét, mint szöveget tanuljuk, azt Tóra tanulása. Az valószínűleg igen. Az valószínűleg amúgy is az. Azt valószínűleg nem kell kérnie. Ha olvassuk, igen. Ha olvassuk, vagy ha egy imádkozásnak mondjuk, hogy így. Nem, így azért, az nem. Ez érdekes, mert egy vitatott dolog, ugye volt régen egy Tilemjiden. Én ezt először egy nagyon lelkes bácsitól olvastam, hogy hú, milyen jó volt az a régi nagy öregek, amikor voltak a Tilemjiden. Ilyen szó szerint zsoltár zsidók, hogy ja, öreg bácsikák így leülték, és így mondogatták a Tilemet, hogy hú, az milyen jó volt, hogyan lélekkel, mindennel. Aztán volt más vélemény, aki mondta, hogy ez nem egyáltalán nem volt jó, nem tudják, hogy mi az, meg nem értenek vele szót, csak mondogatták. Szóval, hogy ez nem, hogy ez most jó-e vagy nem, nyilvánvaló ezt. Jó. Elvileg értjük. Ha valaki tényleg úgy tudja a zsoltárokat, hogy tudja, hogy melyik mit mond, és tényleg bele tudja magát élni, az legnagyobb dolog, ami lehet. Ha csak úgy olvasgatja az ember, az nyilván annyira nem előnyös. De hogy... Szóval én szerintem a Dávid király erre gondolt, nem?
De.
Hogyha valaki a Zsoltár, fölcsapja a Zsoltárok könyvét, és azt mondja, hogy hú, nekem most költözésben vagyok, és nagyon akarom, hogy sikerüljön, és a 82. most csak mondtam egy számot Zsoltár, az pont erről szól, és én ezt elmondom. És akkor örökké való ez szám is, úgy, mintha tórát tanultam, közben nem.
Nem.
Nem, ezt, én úgy éreztem, mintha ezt kérte volna a Dávid király. Amit a János mondott, hogy ha szövegtanulásként tanulja a Zsoltárok könyvét, az szerintem azért más, mert a Zsoltárok könyv az része a Tanáknak. És a Tanáknak bármelyik részét tanulod, az mondjuk nem tudom, azt számít a tóra tanulásnak. Ha tanulsz Dávid király történetéről, az kicsit nem tudom.
De akkor azért nem mondja, hogy helyzetbe tud hozni, mint a tóra tanulás.
Hát vagy hogy egyenértékűvé tett, tehát hogyha te válaszol, kérdésedre válaszolsz, hogy nem, teljesen egyenértékű a tanár bármelyik részének a tanulmányozásának a legszorosabbet,
Hogy a Zsoltárok könyve emelkedjen föl, illetve az összes többi maradék könyvek, amik nem a Tóra. Ugye tisztázzuk az alapfogalmakat, hogy mindenkinek világos, Tóra egyenlő Mózes 5 könyve, Tanak egyenlő 24 könyv, és a 24-ből 5 az a Z, és a maradék 19 az meg. Ugye Tanak, az a Tóra nevém, Ketuvim. Tóra és Nach. És a Nach könyvek, ezt így is hívják, hogy... Igen, hívják így, Nach. Így kezdek, Siurim, Nach, akkor fogtok egy csomót találni. Szóval, hogy azok a könyvek, én nem tudom annak a könyveknek mi a státusza egy Tóra tanulás ügyében.
Ugyanakkor valahogy a Tóra tanulásnak mindig is volt, hogy van talán.
Igen, általános.
Egy ilyen általánosabb értelme, mert Jiddiskájt ott tanulni értelme.
Igen, egy általános értelme. Igen. Valószínű, hogyha a Dávid király ezt külön kéri, akkor valószínű, hogy ő úgy érti azt, hogy ő a kemény maghoz akar tartozni. És hogy igent vagy nemet kapott, ezt nem tudjuk, minden esetre megjegyeztük, hogy a Dávid királynak ilyen szellemes kérése volt. Erre egyébként, amit viszont rögzít a Talmud, volt egy incidens. Dávid király, nem tudom, aki jól ismeri a Nachot, az tudja, hogy volt ez, én annyira sajnos nem. Volt egy ilyen incidens, amikor a Dávid király, közben vérzek.
Illetve
ötös véleved. Tehát a...
Hideg.
Igen, a hideg. Tehát a... Az volt, hogy amikor vitte a Dávid király, ugye volt ez a mozgatható szentély a Dávid király korában. És akkor vitték a Aaron HaKodes, a Fridládát, és ebben volt a Tóra, meg a könyvek, meg ilyen szent dolgok. És ez egy szent valami volt, és nem szólt hozzá, én nem szólt akárkinek vinnie, és volt valami incidens, vagy valami nem megfelelő személy vitte, és megsérült, meghalt, haszve salom, vagy nem tiszteletesen viselkedett, és akkor a Dávid király is így elő lett véve, hogy hát nem... Hát ez az ő felelőssége lett volna vigyázni ezekre a dolgokra. És ott mondja a Talmud, hogy ez igazából úgy volt, hogy a Dávid király Zsoltárokba írt egy ilyen dolgot, hogy olyan kedvesek számomra a te Tórádnak a szavai, mint éneknek a szava. És azt mondta az örökkévaló, micsoda? A Szent Tórára ezt mondod, énekhez hasonlítod a Tórát. Na majd én megmutatom neked. Azt mondta, a Tóra az egy olyan szent dolog, arra egy pillanatra nem figyelsz oda, elfelejted. És az ének az meg nem. Az ének az meg belemegy az ember fülébe, és megmarad neki. Ezért mondja az örökké, hogy ugye mindig midaken eged midá, mindig olyasmi fajta büntetést kap az ember, ami bűnt csinál. Ha Dávid király a Tórát így énekhez hasonlítja, akkor azt kapja, hogy olyasmivel foglak téged elbotlatni, olyasmivel fogsz megbukni, amit a kisgyerekek is tudnak fejből, akik tanulnák a Tórát, a Humást, Mózes 5 könyvét, hogy hogyan kell tiszteletesen vinni a Fridládát. És így lett ez az incidens. Ezt a magyarázatot mondja a Talmud Szotá traktátus 35. A oldalán erre a dologra. Ami egyébként azt gondolom elképesztő dolog. Most, hogy szépen azt akartam, hogy azzal kezdjünk, hogy dicsérjük, hogy milyen fontos a zene. Jaj, elfelejtettem nagyon dicsérni a zenét még, azt akkor majd mindjárt sor kerül rá, hogy mennyi mindenre jó a zene. Tehát azt akartam, hogy lássátok, hogy mennyi mindenre jó a zene. És már lássátok, hogy de van egy ilyen kritikus hozzáállás is. Szóval egy a pro meg kontra oldalát lássátok a dolgoknak. Akkor most ezeket így jegyezgetjük, bocsánat, hogy egy picit most konfúzabbul mondom, de itt van egy mínusz. Itt van egy fekete pont, hogy a Tórát azért ne hasonlítsad a zenéhez. Azért az más. A zene az egy könnyelmű dolog. Noha, abból is lehet valami szentet csinálni, de a Tóra az valahogy... Ehhez képest...
A Tórában hogy... biztos vannak olyan lejtések a szövegben, ami így hasonlít a zenére. Nem lehet így belegondolni, hogy én megy. Lehet,
hogy nem biztos, hogy pontosan értem. Én nem pontosan értem.
A hogy... szövegnek, hogy...
Ja, hogy, hogy dallamos a szöveg. Igen. Értem, igen. Hogy dallamos a szöveg. Az igen, sőt, mi több. A Tórának bizonyos pontjain le is vannak írva konkrétan dalok. De hát azt nem úgy érted. Igen. Hát a örökkévalónak az volt a baja a Dávid királlyal. Azért kritizálta az elbeszélés szerint a Dávid királyt emiatt, hogy ő arra gondolt, hogy, hogy azt akarja mondani, hogy olyan élvezetes nekem, értem. A Gábor az úgy hívják, hogy Melamed Zehut, hogy érdemet tanít, hogy mentegeti a Dávid királyt, hogy nem úgy értette, biztos nem úgy értette. Jó, nagyon helyes, ezt kell csinálni, ezt így kell csinálni, hogyha egyik zsidó hallja, hogy a másik zsidó valami... kritika van, akkor kell, ne nem érzek utc, kell védeni. Csak az örökké való valószínűleg jóban belelátott a lelkébe, és azért mondta ezt, vagy de nem biztos, lehet, hogy egyébként, hogy igazad van, lehet, hogy arról van szó, hogy a Dávid király úgy értette, hogy a Gábor mondta, csak az örökké azt mondta, hogy ne mondjál félreérthető dolgot, Dávid király. Félreérthetik mások. Az is baj lehet, azért is kritizálhatta. Igen. Na, szóval... Akkor igen, szóval, hogy ebben mi a rossz? Ez azért is egy nagy kérdés, hogy ebben mi a rossz, mert a mai gyakorlat az, és egyébként nem tiltakoznak ellen a rabbik, ezt valaki megjegyez. Tehát a Rav Nissel-nek volt ilyen izéje a zenéről. Ti biztos itt voltatok, amikor volt, mert én már később érkeztem, és meghallgattam interneten ezt a siút. Igen. Rav Nissel, aki most volt vendég, ott voltál?
Igen. De akkor pont mi másnak mentünk.
Igen.
Mi mindjárt.
Mindenki? Na, én interneten meghallgattam ezt a siúrját, ami nem persze, nem ugyanak a közönség, hanem pont ugyanazt mondta, de ott azt hiszem, ő említette ezt, hogy igen, ő említette, hogy ugye a mai zene, ami ilyen vallásos zene, az valószínűleg a szentélyben nem ilyesmi szólt, mert ez ilyen modern, de minden esetre tiltakozni nem tiltakoznak ellene. És régen volt az is, hogy tiltakoztak a rabbik. Nagyon nagy, túl könnyűen menve vallásos zsidó zenét, hogy azt azért mégse csinálják. És akkor akkor tiltakoztak, most nem tiltakoznak, akkor gondoljuk, akkor ez azt jelenti, hogy akkor mostani az egy megengedett dolog. És ezt miért mondtam? Ja igen, hogy ezek szerint az egy megengedett gyakorlat, amit ma csinálnak, mert ma ez egy konkrét gyakorlat, egy midrást, egy misnát, egy gemarát, egy tórát, egy kis szövegrészletet, kettő sort kivesznek, és azt éneklik. Tehát látszólag pontosan az a mai gyakorlat, amit a Talmud mond, hogy ne csinálja. És a rabbik nem tiltakoznak, ez valószínűleg azt jelenti, hogy ezt nem így szó szerint kell érteni. Értitek? Nagyon belezavarodtam? Nem, ez arra mondtam, jó. Tehát, hogy vannak ilyenek, én is föltöltöttem Úgy tűnik az egyszerű olvasata szerint, hogy a Dávid király, aki azt mondta, hogy olyan kedvesek nekem a Tóra szavai, mint a zene, és az örökkévaló erre azt válaszolta, hogy te a Tórát össze ne keverd a zenével, a Tóra egy dolog és a zene egy dolog, ebből én azt gondolnám, hogy tehát akkor ilyen Tóra dalokat így nem szabad így énekelni, nem szabad azt csinálni, hogy a tórai részét megzenésíted, mert akkor azzal ledegradálod a Tórát a zene szintjére. Ez lenne az egyszerű megértés. De láthatólag nem ez a gyakorlat. Sőt, én egyébként úgy érzem, hogy ebben igen pozitív dolgok vannak. Mert amiket csináltak dalnak, és hallgatok, azokat tudom. Érdekes módon. Legesleg egyszerűbb szinten a szövegét tudom. Picit mélyebb szinten, ha még egy jó zene is van hozzá, akkor az érzelmi részét is jobban tudom annak a szövegrészletnek. Tehát igenis úgy tűnik, hogy ez egy nagyon értelmes dolog a Tórából zenét csinálni. És a Talmud mégis úgy mondja, hogy ez egy szörnyűség. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy mire gondolhatnak?
Lehetséges az, hogy igazából nem a zene ellen érvelnek, pontosabban nem az ellen, hogy meg lehessen zenésíteni, úgy, ahogy ma is teszik a tórai részleteket. Hanem csak az a kifogás, hogy egyszerűen ne emelj, szóval, hogy azt még kicsit tanús blaszfémiának, de talán túlzónak, hogy
én csak énekelgetek, de most a Tórát tanulok.
Hát igen, szóval, hogy olyan kedves számomra a Tóra, mint a zene. De miért? Hát, hogyha az lenne a választás, hogy akkor
fordítva mondjad.
Szóval, hogy melyikre mondd azt le, akkor gondolkodásnak kéne felelni, hogy jó, soha többet nem hallgatok zenét, mert a Tóra szentebb valami.
Várj, azt mondta, igen, hogy a Tóra, igen, azt mondja, hogy a Tóra, az nekem olyan kedves, mint a zene.
Igen.
Fordítva kell mondom. A zene az nekem olyan kedves, mint a Tóra.
Igen, lehet, igen.
Aha.
Igen, tehát,
valahogy az értékrend.
Igen, tehát, de közben érthető az ő alapállása is, aki a számára valószínűleg kedvesebb ilyen, hogy mondjam.
Hát nem, az nem olyan? Érzelmesebb? Igen, nem érzelmesebb?
De szóval, hogy...
Kicsit úgy érzi, én úgy emlékszem, ezt nem találtam meg, most ugrik be igazából, hogy végig gondolom. Ez ugye a fülemben van, hogy van egy ilyen midrás, én azt hittem, az ugyanitt van. Hogy a Tóra kiállt és sír, hogy jaj, zenét csináltak belőlem, de szörnyű. De az nem ide van írva, én azt hittem, mindig az ide van írva. Nem, ez itt csak az örökkévaló nyilatkozik, hogy ezt azért mégse kéne. Valahol a Tóra is. A Tóra maga is tiltakozik, hogy jaj, ne csináljanak belőlem zenét, mert az van. Ezt fölírom, ezt megkeressem, hogy szól van. Van erről egy másik midrás is, hol. Jó, hát ez érdekes. Igen, de ez végül is erre jó, amit mondott a János, hogy az értékrend, ez megmaradjon. Van egyébként olyan magyarázat, akinek tetszene, hogy ugye a Tóra sokszor a Tóra maga van hasonlítva egy dalhoz. A Mózesnek mondja, hogy tanítsd meg ezt a dalt a zsidóknak, és ott több értelem, az a Tóra?
Gondoltam egyébként az első kérdésnél.
Hogy?
Hát, ahol Dávid király volt a jobb.
Na, hát és miért nem mondtad? Nagyon jó.
De nem is jó, mert inkább az volt a kérdés, hogy...
Szia, ott vannak székek még. Szia. Ott még vannak székek. Gondoltam rá, hogy esetleg valaki később jön, de... Bocsánat, tegnap költöztünk és pakoltam, és tiszta izomlázas vagyok, és ennyi széket bírtam kipakolni egyet. Ja, még ott van egy szék, tessék. Igen, erre miért nem mondtad ezt végül is?
Hogy most jobban belegondolva, mint hogyha a kérdés úgy szólt volna, de javítsatok ki, hogyha rosszul emlékszem, hogy ki volt az első
zeneszerző, vagy nem tudjuk, végül sem. Az ilyen első ilyen nagyon nagy hatás, ilyen zsidóságban, ilyen zeneművész.
Igen, hát azért ez...
És akkor arra akartam mondani, hogy Mózes,
igen,
Tóra.
Igen, de inkább,
tehát, aha. Igen. Aha, igen, értem. Na, szóval a Tóra maga hasonlítja az egész Tórát zenéhez és énekhez. Ennek fényében meglepő lehet az, hogy hát ha a Tóra maga mondja, hogy a Tóra zene, akkor a Tóra hogy tiltakozhat az ellen, hogy a Tóra zene? A válasz az, hogy tudni kell héberül. És el kell olvasni héberül. A héberben nem az van írva. A héberben az, hogy a Tóra az ellen tiltakozik, hogy Zimrához hasonlítsa. Zimra. Az egyik szó héberül a zenére. És amikor a Tórát hasonlítja a zenéhez, az Sirához hasonlítja. És ez többeknek föltűnt igazából gyakorlatban mindenkinek, aki elolvasta ezt a két szöveget. Nagyon hasonlítanak tematikába, de két másik héber szót használnak. És persze akkor próbálják megfogni azt, hogy mi a különbség Sirá és Zimrá között, az összes többi hely alapján, ahol említve van e két szó valamelyike. Lehetséges, azt hiszem a Villa Gaonnak az a magyarázata, hogy mert a Zimrá az, várjál, nem akarom összekeverni. Igen. Igen, hogy a Zimra, ugye a Zimra, ebből van egy ismert szó, amit ti is ismertek, sőt, kettő is, de három is. Igen. Zemer az, klezmer ez a, igen, második, és mi a harmadik? Sábeszi asztalnál énekeljük a Zmireszt. Így van. Ez Zmiresz. Zmiresz, hogy egy nagyon fontos sztorit el akarok mondani. Ezt a fontos sztorit, ezt mindenhol mondják, és mindenhol kell is mondani, hogy tudjátok, hogy volt a Rábsák, nagyon nagy rabbi volt most, 20. században, nem olyan régen, pár éve hunyt el, és hogy neki volt egy fia, vagy van egy fia, aki nem annyira vallásos, ezt talán meséltem. És többféle verzióban kering a történet, és akkor lényeg a történet végének az, hogy végül is miért nem vallásos, az, hogy amikor Sebeszi asztal volt, akkor nem az mi lesz énekelte, hanem valami Rambam fölött ült, vagy valami izét magyarázott, valami bonyolult túri dolgot, ő iszonyatosan élvezte nyilvánvalóan az intellektuális dolgokat, de ő egy kicsit ilyen önkritikusan megjegyezte, hogy az mi lesz Sebeszkor, az egy micsoda dolog. Leülni egy sebeszi asztalhoz, enni, inni, és közben énekelni szép dalokat. Minden héten ugyanazok a dalokat. Evés közben énekelni, tapsolni, nem tudom mennyire volt részletek ilyen élményben, de ha nem, akkor hivassátok meg magatokat hozzám, vagy a síjéhez hozzám, miután beköltöztünk, akkor már nem leszünk olyan messze Isten segítségével. Ez tényleg egy jó dolog. És hogy ez szerintem nagy sztori. Kell az éneklés. Ja. Szóval az Zmiresz, ez volt ebben a kontextusban negatív. Nem negatív, nagyon pozitív dolog, de hogy igen, az, ami mondja a Tóra, hogy nem akarjuk, hogy hasonlítson a Tóra hozzá. A Sirá, ami egyébként a múlt héten volt Sabbat Sirá, ugye az ének szombatja, mert amikor átmentünk a tengeren, akkor énekeltük ezt az éneket, amit múlt héten olvastunk föl. Az pozitív, azt lehet hasonlítani hozzá. És mi a különbség Zmira és Zimra és Sirá között?
A Sirá az nekem inkább ilyen óda, ilyen...
Igen, magasztos, emelkedett. Ez mi lesz az ilyen? Nem tingli-tangli, de kicsit... Igen. Azt mondja a Vilna Gaon, nem tudom mi alapján, de a Vilna Gaon azért Gaon, tudjátok, azt jelenti, hogy zseni, hogy valószínűleg ezt ő itt állta a szövegekbe, hogy a Zimra az véges, a Sirá az meg végtelen. Hogy ez mit jelent, nem tudom, csak akartam, hogy halljatok egy kis Vilna Gaont. Van egy egyszerűbb, egy kicsit földszintesebb magyarázat, ez egy mai Rosh Yeshivától, hogy Zimra, ez nekem tetszett. A Zimra az, amit úgy, énekeljünk valamit. Kicsit énekelgessünk. Valami kicsit, la-la-la-la-la, bárki csinált, aki egy kis zeneérzéken tud csinálni egy zimrát, egy zmiret, egy kis dallamot összedobni, azt mindenki tud, akinek egy kis zeneérzéke van. Nem egy nagy művészet. Mondjuk van, akinek nincsen hallása, az más dolog. Nincs érzéke hozzá. De alapvetően az nem egy izé, az nem egy csoda, hogy azt a, valaki azt mondja, hogy írtam egy dalt. Akkor nem eseltél a hasra, hogy azt a, egy dalt írtál, de fantasztikus. Ez az Imre. És a Sirá az, hogy wow. Azt tényleg nem lehet mindig. Az csak akkor, csak ott. Csak akkor, hogyha van erőfeszítés benne. Csak ha van inspiráció, az... Talán az, hogy az olyan ritkább, hogy mint az arany, vagy gyémánt, hogy ugye van sok homok, és közte van egy kis gyémánt. Egy ilyen igazi, értékes gyöngyszem. Ez az erőfeszítést akartam mondani. A Tóra kontextusában ez a Rosh Yeshiva az erőfeszítést akartam mondani, hogy a Tóra tanulást az is vagy megy magától itt Tóra tanulás, hogy ja igen, ezt értem, ja igen, igen, ez is megy. Ne ahhoz hasonlítsd. Ahhoz hasonlítsd, amikor gondolkodsz, és nem értem, na most megértettem. Ezt hasonlítsad a Tóra tanuláshoz, amikor erőfeszítés történt, hogy megértsed. Fantasztikus magyarázatot hallottam erről, hogyha valakinek van egy iszonyatos jó agya, és minden, amit mondanak neki, azt egyből megérti, és minden mindent vág. És ő így tanul Tórát, hogy nyugodtan tanulja a Tórát, tehát minek, hova siessen, hát az ő agyával lapozgatja, megérti, kicsit ez, kicsit az kávézza, és a többi pedig ott összetöri magát. És azt mondja ez a magyarázat, hogy ha eljutnak, ezt még nem mondtam, ha eljutnak a Olam Habába, elővendő világba, akkor semmire nem fog emlékezni belőle. Mert nem tett érte erőfeszítést. Mert Tóra tanulás egyenlő az erőfeszítés, amit beletett az ember. Úgyhogy, ha valakinek nagyon nagy agya van, akkor az azért kapta a nagy agyát a Tóra tanulásra, hogy magasabb szintű dolgokat kihozzon belőle. Nem pedig azért, hogy úgyis megy ez nekem, úgyis lapozgatom. Szerintem nagyon számos. Akkor semmi nem fog emlékezni belőle az eljövendő világban. Semmit nem ért gyakorlatilag az a Tóra tanulása. És ezért mondja, hogy akkor ez a sirá, ami az ilyen nagyobb volumenű, az ahhoz hasonlítsa a Tóra tanulást. És az egy ilyen egyszerű dallam, de az se olyan rossz. Siével sokszor beszélgettünk a zenével, de nem azért, mert ő akarja, hanem mert én mindig nyúzom ezzel. és akkor mondta, hogy így az a baj ezekkel az ilyen mai dalokkal, hogy így tényleg így millió számra vannak, így na most írjunk egyet, és akkor van. És igazából ez nem igazi, hanem van belőle még egy. És akkor jó, és a népdal az nem ez? A népdal az nem ez. A népdal az, hogy mondjuk, amikor mondjuk egy pásztor a mezőn, valamit énekelt, akkor tényleg azt énekelt, amit gondolt. Ott nem volt rajta egy nyomás, hogy ki kell adni egy CD-t. Ő neki az volt az érzelme, és azt énekeltem. Picit vitatom a dolgot, mert azt gondolom, hogy ma is lehet esetleg olyan, hogy még aki azt dolgozza, hogy zeneszerző, és minden nap megír egy dalt, az is lehet, hogy egyszer eszébe jut valami. Na jó. Ez is ide tartozott, ezt akartam. Na mit mondjak még a maradék 2 percben, annyi sok mindent fölírtam. Talán ezt, amit elkezdtem én megígérni nektek, hogy be is tartsam. Tehát, hogy azt ígértem nektek, hogy erről fogunk beszélni, hogy a Rossz ember jó zenéje című történet. De mi a helyzet? Tud-e egy nyomot hagyni az embernek a személyisége a zenéjén? Olyan mértékig, hogy esetleg nekünk az tilos legyen. Klasszikus, két klasszikus példa van erre a zsidó zenében, de mondjátok, ha gondoltok ti is ilyenre. Nem feltétlenül rossz embernek, de nem zsidó dalnak a zsidó sításáról. Barna, látom, hogy tudja.
Oké, majdnem.
Nem?
Nem lehet benne istenkáromló.
Igen. Igen, az tényleg nem lehet. Ezt hallottad? Vagy miért én mondtam? Igen, tényleg nem lehet. Ezt a Sien mondta, hogy valahol talált valami ízét erről, hogy az olyan dalokat lehet így zsidósítani. Nem, én még egy olyat is hallottam, hogy az se járja, hogy hogy így összemosolygás legyen belőle. Szóval mondjuk Lehodaidit énekelnek, ez Stairways to Heaven, nagyon szép dallam, és akkor így nevetgélnek a sorban, hogy ezt tudod, az Stairways to Heaven-re énekel a Lehodaidit, de ez nem a Stairways to Heaven híres popdal. Mindegy, nem lényeges konkrétan egy megdal, csak egy szép dal. És abszolút lehetne énekelni, semmi baj nincs vele. Csak nem akarjuk, hogy ez legyen a zsinagóga élmény, hogy milyen jó viccet csináltunk belőle. Mert a zsinagóga nem csak viccet, nem arról szól.
Akkor minek veszi át?
Hát ne vegy át, az ilyet ne vegyen át, ez az, hogy ez egy izé, hogy elvileg ezzel az átvételen nagyon nagy gondok nincsenek, de például ez egy megfogalmazható probléma, hogyha ebből ilyen nevetgélés lesz, az mondjuk nem odavaló. Vagy esetleg direkt azért csinálja, hogy na majd fölismerik, és akkor jó, milyen vicces. Szóval ez nem egy vicc téma így zsinagógában. Ez például egy lehetséges szempont, de most akarok mondani olyat, amikor csináltak ilyet, történelmileg nagy dolgok, nagyon ismert dalok, amikor átvettek nem zsidó dalt, és zsidósítottak. Ez a haszidoknál főleg ugye a szent szikrák. A haszidoknak van ez a összegyűjtjük a szent szikrákat. A Baal Shem Tov mondta először, és azóta gyűjtögetik a szent szikrákat a világ minden sarkából a haszidok.
Mászájesz is volt egyébként, ennek a dallamát.
Igen, azzal is volt valami, igen. Na.
Hatikvánk.
Igen. Vándor dallam?
Igen. és akkor lehet...
Igen. De most, na most Magyarországon vagyunk, na mondjátok a nagy magyar dalt. Igen, szól a kakas már.
És hát abban az eredeti éve mi a baj?
Ja, nem az, hogy baj van velem, most nem azt mondom, hogy baj van velem.
Nem,
csak azt akarom mondani, hogy olyan példák vannak, amikor ez megtörténik. A másik, szintén egy nagy magyar dal, ezt a világ minden táján ismerik ezt a dalt. Még talán többen, mint a Szól a kakast.
Ja, nem, akkor...
És jövő hónap, két hónap múlva most, de csak azért, mert szökőjében sugok, fogjuk énekelni nagyon sokat. És ennek a szövege nagyon rossz. Tehát nem úgy rossz, hogy nagyon rossz. Az eredeti magyar szövege nagyon-nagyon nem zsinagógába való szöveg. Egyébként megjegyzem, az új szövege sem, amelyet a Talmudból lett kiéve, az sem éppenséggel. Az is az nagyon-nagyon vitatott és kérdéses részekhez tartozik, és beszéltünk is olyan múlt alkalommal.
Pészák?
Nem Pészák, Purim.
Purim.
Embernek be kell rúgnia. Beszéltünk, emlékeztek? Múlt héten beszéltünk róla, emberre be kell rúgni. Ez a kis része a Talmudból, hogy végül az emberek belülni addig, amíg nem tudja megkülönböztetni a Mordehájt a Hámántól, ezt megzenistették, magyar népdal, vagy nem is tudom, népdal, lehet, hogy műdal, Szép asszonynak kurizálok című.
Ja, igen.
És ez is minden probléma nélkül átment, és ezt éneklik világ, énekelgessétek ezt a dalt, és akkor jön haszit környezet, és akkor igen, Purim, persze, Purim. Szóval vannak ilyen dolgok. Hát, az erre az általános válasz, hogy igen, hogyha egy nagy rebe, egy szent életű csoda, cádik, ő megérzi, hogy abban a dalban olyan szent szikrák vannak, amiket ő kivesz, akkor jó, de így magunk azért mégsem nyúljunk így ilyenhez. Jó.